Jó estét kívánok! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia portál szerkesztője. Ez itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Közel 4 hónapig nem jelentkeztünk, terveztük is ezt a nyári szünidőt, de egy picivel hosszabbra nyúlt, mint szerettük volna, ugyanis az utolsó tavaszi adásunkat sajnos nem tudtuk megtartani. Azért nem tudtuk megtartani, mert egyik meghívott vendégünk, Patócs László, váratlanul elhunyt. Patócs László nem csak az Észverésnek az egyik oszlopos tagja volt, hanem a barátom is. Az egyik legsokoldalúbb és legnagyobb munkabírású ember, akit valaha ismertem. Író volt, újságíró, szerkesztő, tanár, politikai elemző, műkritikus, művelődés szervező. 35 éves korára keveseknek lehet ennyi szerepet hozzárendelni a nevéhez. Nélküle elképzelhetetlen volt egy valamire is való magyar irodalmi rendezvény Vajdaságban. A legtöbbhöz persze szervezőként is köze volt, így aztán ma nem csak Patócs László, a barát hiányzik, hanem Patócs László, a vajdasági magyar kulturális közélet meghatározó alakja, egyik fő alakítója, mozgató rugója. Egy biztos pont volt, bárhová ment az ember, őt nagy eséllyel ott találta minden művelődési rendezvényen. És hihetetlen, hogy már nincs, hogy egyik napról a másikra egyszerűen nincs többé. Azt gondolom, még hosszú ideig gyötörni fog bennünket ez a fantom fájdalom, mintha megcsonkult volna a vajdasági magyar kulturális élet, mintha amputálták volna egy darabját. Laci emlékedet megőrizzük, és szeretettel gondolunk vissza minden egyes közösen megélt pillanatunkra. Kedves nézőink, a mai adásunkban Patócs Lászlóra fogunk emlékezni, de 2 olyan témát is megbeszélünk, amelyek aktuálisak, illetve a nyáron jelentős mértékben foglalkoztatták a vajdasági magyar közvéleményt, de azt gondolom, hogy a szerbiait és a magyarországit is. Ez a 2 téma pedig a most hétvégén véget ért magyar kanizsai írótábor, illetve ennek apropóján beszélünk majd a szimbolikus tereink állapotáról. Utána pedig természetesen szót ejtünk a Tanya Színház botrányról is, és ezzel kapcsolatban megbeszéljük azokat az értelmiségi, ellenállási módozatokat, szerepeket, amelyek ilyenkor előjöhetnek. Tehát ezekről a témákról fogunk beszélni vendégeimmel. Köszöntöm itt a virtuális stúdióban Orcsik Roland író, költőt, egyetemi oktatót. Szervusz, Roland! Losonc Márk filozófust, szervusz Márk!
Üdvözlök mindenkit!
És Szögi Csaba írót, publicistát.
Szép estét! Csaba.
Azt hiszem, hogy kimondható, vagy legalábbis én ezt a párhuzamot érzem, hogy a mai 30-as, 40-es irodalmi, vajdaság irodalmi generációnak Patócs Laci halála olyan sok volt, mint annó mondjuk Sziveri János elvesztése. És azt gondolom, hogy a sorsaik nagyon sok ponton párhuzamba hozhatók és hasonlíthatók egymáshoz. Arra volnék kíváncsi, hogy mit gondoltok ti erről, és hogyan emlékeztek Lacira, Márk?
Laci mindenütt jelen volt, jellemző, hogy ebben a műsorban is szerepelt, ezért is olyan rendkívül nehéz hozzászokni, hogy most sehol nincs jelen. Bányai Jánosnak volt egy bombója egykoron, azt mondta, hogy a kisebbségi kultúra mindig irodalmi kultúra. Ezzel a mondattal szemben én sokszor, sokféleképpen berzenkedtem, De tény, hogy a mi közösségünkben azok, akik beszéd formálóak, a beszéd módozatok a mondandó révén, az elsősorban a politikus egyfelől, illetve az író és a költő másfelől. Márpedig Patócs László, Laci, irodalmárként is, és többek között politikai újságíróként is, politikai kommentátorként is a közösség egyik legfontosabb hangja volt, az irodalmi közösségeket, amelyekhez valamiképpen hozzájárult. Nehéz is lenne felsorolni hirtelenjében, hídkör kilátó szerkesztője volt, a Dombosfest irodalmi részének állandó szereplője, és így tovább, alig van ez egy hosszú lista lenne. Tehát mind a politikát illetően, mind az irodalmat illetően sorsdöntő szerepe volt. Azonban ez szerintem fontos megjegyezni, a politikáról és az irodalomról is nagyon sajátos módon beszélt, egyáltalán nem tekintélyelően, úgymond megmondó emberként másokra ráültetve a véleményét, hanem inkább a körültekintés volt fontos számára, különböző perspektívákat akart, igyekezett felmutatni, minél több lehetőséget akart kiaknázni az autoritárius viszonyulás helyett. És ez különösen fontos erény akkor, amikor a többség hajlamos egyoldalú és szűklátó körül lenni, akár a politikát, akár az irodalmat illetően. Természetesen mi, akik ismertük, különösen mi, akik nagyon régóta ismertük, sokáig tudnánk anekdotázni vele kapcsolatban, de szerintem ennél fontosabb felvetni azt a kérdést, amit te is megemlítettél Csaba a műsor elején, hogy mit üzen az ő pályája, illetve a tragikus halála a közösség egészének. Ha Sziveri János halálához hasonlítjuk, én nem vagyok benne, biztos, hogy kell, az ilyen párhuzamok mindig kockázatosak, félő, hogy valamit valahol elvesztünk, de ha már ezt csináljuk, akkor nyilván el kell mondanunk, hogy mi nyomta rá a bélyegét Laci pályájára. Az ő pályája kétszer is derékbe tört, egyfelől utóbb a rádiónál, illetve előtte, amikor a magyar tanszék, a vidéki magyar tanszék asszisztenseként dolgozott. Az előbb inkább egy banális költségvetési kérdés volt, a munkatársak létszámával kapcsolatos okok játszottak közre tudomásom szerint. Az utóbbi azonban halantas torzsalkodások múlott, tekintélyű lépéseken és karrierizmuson, és a kanizsai írótáborban figyelmesen és meghatódva hallgattam Bakos Petra és Berényi Emőke megemlékezését Lacival, és Petra azt mondta, remélem sikerül jól idézni, azt mondta, hogy a közösségünknek van szégyelni valója Lacival kapcsolatban, amennyiben nem tudtunk hatékony módon valóban segítve szolidárisak lenni vele ezekben a borzalmas pillanatokban. Egy kivételesen tehetséges emberről volt szó, egy hatalmas ígéretről, és ebben a szolidaritás hatékony kinyilvánítását illetően kudarcot vallottunk, mint közösség. És egyébként ezt még hozzáteszem, visszás most az egy korona Laci ügyében autoritárius módon fellépőket megnyilvánulni, például a Tanya Színház esetében, aki maga intézményvezetőként derékbe tört egy ígéretes fiatal pályáját, önös okok miatt, ezt képmutató módon ne demonstrálja, hogy egyébként mekkora szabadság szerető, és egyébként is döbbenetes visszaolvasni, hogy milyen alantas megnyilvánulásokra került sor Laci ügyekor 2014-ben. Ezek a közösségünk köztökéletesen méltatlan megnyilvánulások voltak szerintem. Úgyhogy így a végén kívánom nekünk, hogy legyünk olyan közösség, amely a továbbiakban sokkal szolidárisabb tud lenni, a különösen a tehetséges embereivel, és ki tud alakítani olyan védekezési mechanizmusokat, amelyek ezeket az embereket megvédik. Ami pedig Lacit illeti, nem láttam, amikor ne lett volna életvidám még a legrosszabb helyzetekben is. Senkit nem akart terhelni a gondjaival. Néha azt kívánom, hogy bárcsak terhelt volna, minden esetre úgy tűnik, hogy hát a helytállást illetően erősebb teherbíró volt a saját közösségénél.
Roland, te a irodalomtörténészként, az új szimpozion történetének jó ismerőjeként is látsz-e valamiféle párhuzamot a két élettörténet között, Sziveri és Patócsé között?
Hát közben ezen gondolkodtam, amit felvetettél, hogy Sziverivel párhuzamban hozni Patócs Lacinak a történetét, akkor elsőre egy tiltakozás volt bennem, hogy a különbségek elfedésével eltűnne a személyisége, vagy eltűnnének azok a vonások, amelyek őt jellemeznék, és azt hiszem, hogy Mark, mint hogyha erre utalt volna a vesztesség kapcsán, a párhuzamok vonás, vagy a összehasonlítás kapcsán. Minden esetre abban viszont látok valamiféle folytonosságot, hogy a Sziveri szerkesztőségének a szétverése, és maga Sziveri után, tehát a szétverés utáni káváriája, ebben látok, de nem abban az értelemben, hogy a Patócsot ilyen méretű ellehetetlenítés érte volna, mint ahogy a Sziverit, mert szerintem a Sziverit sokkal durvábban támadta meg a korabeli hatalom vajdasági palota pincsiai. De abban látok folytonosságot, hogy a Sziveriék szétverésének a története mindmáig igazából feldolgozatlan. Tehát van a Csorba Béla és Vékás Jánosnak a ugye a Kultúrtanté Visszavág című könyve, Szerb-Horváth Györgynek van a Vajdasági Lakomat című könyve, amiben foglalkozik részben ezzel a kérdéssel, de még tisztán, pontosan, okadatolva nem látunk rá ugye azokra a történésekre, hogy kik voltak pontosan a mechanizmus mögött. Természetesen ez nem azért fontos, hogy most boszorkány üldözést végezzünk, teszem azt, sokszor szóba kerül Bányai János neve, vagy Majoros Nándor neve, természetesen nem kell megkerülni az ő felelősségüket, mi attól épülhetünk, hogyha kritikailag viszonyulunk az ő egyébként, tehát különösen Bányai János egy nem akármilyen figura volt, pozitív értelemben is. Minden esetre a Sziveri története egy rejtett daganata a vajdasági magyar kultúrának, és a Patócs történetében ez, hogy nincsen igazából kibeszélve ez a történet, az egyetemen zajló torzsalkodás, mert én például azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy teszem azt, nincsen szó a Hitfolyóiratban, nem voltak kritikák, például Novák Anikó kitűnő Tolnai Otto könyvéről, csak azért, mert ugye a Csányi Erzsébetnek a tanítványa. Tehát ezeken egyébként Patócsal, amikor legutolsó alkalommal találkoztunk, a éppen rövid időre megszűnt karantén időszakában, a harmadik hullám előtt voltunk, és Zentán ott van a Zetnai Fesztivál, és másokkal, Virág Gáborral is, másokkal, Berényi Emlőkkel is sokszor beszélgettem erről, hogy nekünk nem kéne átvenni másoknak a veszekedését, amelynek az okát igazából nem is tudjuk. Tehát van egy kimondatlan történet Patócs körül, van a Sziveri körül egy kimondatlan történet, és ezek egymásra épülő negatívumok, amelyek tényleg egy ilyen rejtett daganatként, de mindig előjön, mindig előtör. Előtör ez a polgárháborúra emlékeztető, természetesen ez egy talán túl merész hasonlat, de abban igen, hogy ez egy néma polgárháború.
Erről is fogunk beszélni a következő témán kapcsán, éppen amit már felhoztál példaként, hogy ez a torzsalkodás akár ebben az irodalmi vagy kulturális közéletünkben tényleg évtizedek óta jelen van. Majd megnézzük azt, hogy a kanizsai írótáboron ezt sikerült-e föloldani valamilyen szinten. Még Csabát kérdezném meg, ő zentaiként, Laci is zentai volt, úgymond régebbről ismerett talán, mint mi, bár ez egyáltalán nem biztos, de talán így van, és hát láttad mindazt, követhetted a munkásságát, mi az, amit te mondjuk kiemelnél, amit a legértékesebbnek tartasz? Ebből azt gondolom, hogy nyugodtan és miután mondhatom, hogy munkásságból.
Nyilván. Hát azért picit én is akkor lenne hozzáfűzni valóm ehhez a párhuzamhoz. Itt elhangzott az, hogy Sziveri idején, ugye Sziveri vadabbul reagált, aztán vadabbul reagáltak vissza. Hát ez nyilván az van, hogy mert ez egy olyan fajta világ volt, ugye mi akkor még kölykök voltunk, aztán nem biztos, hogy az igazából is vadabb volt, mert ma is megy itt a vadság, csak sokkal-sokkal alattomosabb. Tehát ezt én úgy a saját bőrömön is érzem, mint látom alapvetően. Tehát, hogy simulékonyabban nyúlnak hozzád az úgymond ellenségeid, és sokkal alattomosabb módon lehetetlenítenek el. Tehát nem tudod, hogy pont, hogy miről van szó. Legalább az nyíltan ment ott egyfajta harc. Szerintem ez... Nem tudom, hogy melyik a jobb, de talán a nyíltság az tisztább. Ez, ami ma megy, ez el van maszatolva is, szerintem sokkal alattomosabb, még sokkal veszélyesebb, sokkal nehezebb védekezni, reagálni, mert nem mutatkozik meg nyíltan, hogy kiben mi lakik, hogyha szabad ezzel közhelyel élnem. Ami Lacit illeti, hát nyilvánvalóan megegyezhetünk, hogy itt mi, akik beszélgettünk, elsősorban ez egy baráti veszteség, tehát ezt azért úgy nem árt kihangsúlyozni. Egyébként nem ismerem én se régebb óta, mert bő egy évtized különbség van, tehát bő egy évtizeddel volt fiatalabb nálam. És egyébként mindenhol ott volt, ez tény, meg szerintem ott is van, ő most is, ezt is mondjuk fontosnak tartom az előzőeket hozzáfűzni. Aztán én is a különböző irodalmi rendezvényeken ismertem meg a Lacit, és hát hamar kialakult egy barátság. Szerintem nevezhetem barátságnak, bár nem jártunk össze kávézni, mert igaz, hogy zentai, de hát én be vagyok itt okozódva zentán, ő pedig azért többet mozgott, meg nem lakott itt folyamatosan. Viszont nekem nagyon tetszett az ív. Most talán beszéljünk a moderátori munkájáról. Tehát én már majd ezt a Kanizsa írótábor kapcsán is ott talán majd jobban részletezem, de én már annyi ilyesmin voltam, hogy mindkét oldalon, tehát moderátorként, több mint két oldal, tehát moderátorként, újságíróként, főszereplőként idézőjelben, hogy hát ez olyan, mint a cukrász inas, hogy már egy krémessel vagy rigójancsival nem tudod lenyűgözni. Viszont a Patós Laci azon kevesek közé tartozott, ő is kicsit a ilyen magasabb szférákból indult el, úgymond, tehát ez a bölcsész megközelítés, aztán nagyon finom humora volt, meg nagyon jól meg tudta ragadni a dolgokat, és végül az, ami ritka az irodalmi moderátorokban, hogy vagy akár amikor a kötete megjelent, és akkor főszereplőként, hogy emberileg, emberi nyelven tudod beszélni, tehát nem ez a magas röptű dolgok, hanem humorral is, és emberileg. Hát én nekem borzalmas, tehát még én nem dolgoztam még föl, főleg, hogy mondjuk Zsinórban még két barátom, hogyha itt meg szabad említeni a Maletaski Krisztinát, meg a Balogvirág Lászlót is, ilyen nagyon gyorsan egymás után haltak meg. Nagyon kemény.
Egy biztos, hogy ha Laci megélte volna, akkor most ott lett volna a Kanizsa írótáborban. 69. alkalommal megrendezett Kanizsa írótábor most hétvégén ért véget, illetve hétvégén tartották. Ez, hogyha kicsit felengzősen akarunk fogalmazni, akkor azt is mondhatnánk, hogy a vajdasági magyar írók legnagyobb seregszemléje. A legnagyobb hagyománya rendelkezik, hiszen közel 70 éve létezik, és ez az irodalmi rendezvényünk hosszú évekre visszanyúlóan, vagy legalábbis nekem kívülállóként, ugyanis soha nem voltam jelen, de valahogy kívülállóként és olyan emberként, aki követte a sajton keresztül, hogy mi történik ott, úgy tűnt, hogy talán a különböző, mondjuk így szekértáboroknak egy ilyen gyűjtőhelye tud lenni, ahol íróink, irodalmáraink, függetlenül attól, hogy urbánusak, vagy népiesek, konzervatívak, vagy liberálisak, hogy az Újvidék-Szabadka tengelyen vagy ellentétpárnak melyik pólusát képviselik, hogy ilyen szélsőséges és leegyszerűsítő módon, vagy próbáljak valamiféle ellentétpárokat fölállítani. Tehát mindezek az írók ott voltak, jelen voltak, és szóba álltak egymással. Mondom, ezt külső szemlélőként láttam így, majd ti elmondjátok, hiszen többen közületek rendszeres látogatói voltatok, illetve vagytok is a kanizsai írótábornak. Szóval arra volnék kíváncsi, hogy ezt jól látom-e, hogy évek hosszú során ez így volt, és hogy esetleg ez időközben megváltozott. Ha jók az információim, az idén még az se volt teljesen egyértelmű, hogy Patócs Laciról egyáltalán lesz megemlékezés a kanizsai írótáborban, aztán volt, de valahogy ilyen furcsa mód külön választották a többi íróhalottól, Böndörpáltól, Junkároitól, illetve Béla Durancitól, ami számomra megint csak egy elég furcsa dolog volt. Tehát elsősorban Csabát kérdezném, hiszen tudom, hogy most is ott volt, és rendszeresen visszajár. Mit tapasztaltál az idén, milyen volt ott a hangulat?
Hát, igazából villámlántogatás volt az enyém. Hát most itt külön az ideiről, de ugyanazt tudom elmondani, mint az összes többiről, nagyjából tíz éve látogatom, mert hogy akkor hívtak meg először. Érdekes módon akkor, amikor, ha jól tudom, akkor vett át a Lovasildi a főszervezői, vagy valami nem tudom milyen koordinátori szerepet. Akkor mi hát úgy fiataloknak számítottunk, mert előtte egy-két kivétellel úgymond csak a nagy öregek voltak ott egyfolytában. Igazából, tehát megint akkor visszatérek az előbb megkezdett gondolatomra, tehát szerintem nem bent zajlik a lényeg ott, ahol a hivatalos beszélgetések vannak. Mert nyilván nem ott, hanem kint a teraszon, meg vacsora közben, meg vacsora után, meg nem tudom. És ott viszont van párbeszéd. És ott végül is nem zárt, tehát most oké, van, akit meghívnak, van, akit nem hívnak meg, de nyugodtan elmehet az is, akit nem hívtak meg, mert miért? Mert nézőként elmehet, hogyha író is, vagy ha nem író, tök mindegy. Tehát ott folynak beszélgetések, és szerintem a lényeg az mindig ott hangzik el, mert igenis ott följön, nem tudom, hogy idén mondjuk odaértem, akkor kicsit késve az adott programról, akkor a Hernyák Gyurka odajött hozzám, mikor így be akartam már menni, hogy jó, akkor belehallgatok a beszédes pistáik, hogy hívják, program részébe, és akkor 20 percig beszélgettünk az idei Tanya Színházról, ami majd kapcsolódik a következő témához, és innen kezdve, tehát bármi, ami a művészettel, meg a művészet politikával kapcsolatos, az szerintem... Tehát több a mellébeszélés, meg a klisé, meg a nem tudom ezekben a... Én már nem igazán tudok odafigyelni igazából. Tehát mondjuk kell például egy Patócs László.
Tehát azt mondod, hogy ilyen hermetikus szövegelés folyik, és nem annyira a mondjuk így a közéletet is érintő, vagy úgymond életszerű kérdések megvitatása?
Igen, meg a nagy monológok, nem tudom, meg a klisé szövegek, tehát... különösebben izgalmas dolog, tehát egyszerűen nem tud lekötni, szóval nem akarok kamuzni, tehát én nagyjából 5 percig tudok odafigyelni, és akkor nem tudom, ülök még bent udvariasan még 10 percet, aztán kimegyek az erkélyre egy sörrel, és akkor rágyújtok.
Uh-huh. Márk, te meddig tudsz odafigyelni, illetve te is úgy tudom, hogy régóta jársz már, és talán ismered, tudsz pár szót mondani arról is, hogy mi lehet az az ominózus szellemiség, amely kanizsai írótábort jellemzi.
Én valószínűleg 10 percet is meg tudnék hallgatni egy beszélgetést, tovább persze semmiképpen. Nagyon nehéz a kanizsai írótábor szellemiségéről általában véve beszélni, hiszen itt rengeteg rendezvényre sor kerül, különböző szereplőkkel, különböző helyekről, különböző kiadóktól, költők, írók, esetleg egyéb szereplők, és nem igazán tudnám megmondani, hogy mi lenne az a jellegzetesség, amely mindezekre érvényes lenne, szerintem ilyen igazából nincs is, és ezt forróságosan is igyekszünk ráöltetni. Azt szerintem elmondható, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt is vádolták a kanizsai írótábort, illetve az egykori szervezőket, hogy kirívó politikai mellékzöngéi vannak a tábornak, és szerintem ez a vád az elmúlt években is elhangozhatott, és lehet, hogy idéntől másféleképpen megint csak el fog hangozni, de mondom, ezt nagyon nehéz megragadni, hiszen egy roppant heterogén rendezvényről van szó.
Kirívó politikai mellékzöngéket mondtál?
Igen.
Mire gondoltál konkrétan most, hogyha a friss írótáborról beszélünk?
Hát ugye volt olyan szereplő, aki politikai szerepet is betölt, Elsimon Lászlóra gondolok, és át tudom képzelni, hogy van olyan külső szemlélő, akinek ez mondjuk szemet szúr, vagy például volt egy szereplő, aki azt hiszem úgy határozza meg magát, hogy anti-gender kutató, el tudom képzelni, hogy számos emberben ez azt a benyomást kelti, hogy itt valamiféle propaganda ellen propaganda zajlik. Ezt el tudom képzelni, de tudomásom szerint, illetve részben jelen is voltam, az adott műsorszámok nem mentek el kifejezetten politikai irányba. Ez nem mondható el.
Uh-huh. Még csak egy kérdést intéznék hozzád. Amikor az előbb arról beszéltem, hogy itt valóban írók, irodalmárok, irodalomtörténészek, a különböző pólusokat képviselő emberek jelentek meg, és álltak egymással szóba, tehát akár konkrét neveket is mondhatok, tehát ott volt Tari István, Dudás Károly egyfelől, Bányai János, Gerold László másik oldalról, hogy most tényleg olyanokat mondjak, akiket szerintem elég jól el tudunk helyezni ezekbe a furcsa kis katujáinkba. Ma lehetséges-e ez? Tehát mennyire a sajátja ma az írótábornak az, hogy ilyen emberek megjelenjenek, szóbáljanak egymással, oké, vitatkozzanak, veszekedjenek akár, de mégis ne ignorálják a másikat.
Én most csak az esetleges személyes megjegyzéseimet tudom előhozni. Úgy láttam, hogy idén sokkal kevesebb fiatal volt, mint amennyi szokott lenni. Nekem úgy tűnt, hogy megjelentek olyan emberek, akik 10 évvel ezelőtt eltűntek, és meglepő volt, hogy feltűntek. Azt hiszem, Tari István nem láttam az elmúlt években, és most Pontosan. Megjelent például. De ezek tényleg esetleges tendenciák, amelyekkel kapcsolatban én nem szűrnék le semmiféle óriási következtetést.
Roland, te szerinted, ha jól tudom, nem nagyon jártál a kanizsa írótáborban, vagy lehet egyszer
nem.
voltál? Vagy
egyszer voltam, azt hiszem, egyszer.
Uh-huh. Hogy most így általánosan véve, szerinted milyen feltételeknek kell ahhoz teljesülnie, hogy kialakulhasson mondjuk egy értelmes, értelmiségi, egy olyan értelmiségi platform, ahol értelmes párbeszédeket lehet folytatni? Tehát milyen feltételek kellenek ehhez?
Hát először is kell egy szervezőkészség, abban a jelen pillanatban szerintem bátorság is kell, hogy olyan embereket meghívni, akik különböző világnézetűek, politikai világnézetűek, nem csak különböző politikákat képviselnek, de különböző politikai világnézetet is képviselnek. Nekem erre pozitív példa egyébként a Zentai Zetna Fesztivál, amikor a beszédes Feketei Jóskát, Pécsi Györgyét, Virág Zoltánt, én is párszor voltam ezeken a kisebbségi kultúrát érintő ilyen vitaesten. Tehát ott különböző vélemények hangoztak el, voltak olyan vélemények, amelyekkel nyilván messze menő nem tudtam egyetérteni, különösképpen a tolni jugoszlávizmusát elítélő véleménye nem tudtam azonosulni, viszont az elhangozhatott, én viszont erre válaszolhattam, és utána nem estünk egymás torkának. Tehát nyilván ez azt is jelenti, hogy olyan embereket kell meghívni, akik ott nem azért vannak, hogy propagandát műveljenek, hanem bár van egy világnézetük, de kíváncsiak a másikra, vagy legalábbis képesek meghallgatni a másikat. Nem is kell, hogy azonosuljon, de legalább képes meghallgatni. Nekem az etnai fesztiválon volt ilyen élményem. Szóval szerintem ilyenekre van szükség, mert az nem egészen jó, hogy csak a saját világnézetünkkel, rokon emberekkel találkozunk és beszélgetünk, mert akkor ez egy leszűkülése mégiscsak a világnak, és hát a bármiféle világnézetet képviselünk, valójában a kommunikációban tud az is tovább csiszolódni, és ez kell az ellentétes vélemény.
Uh-huh. Volt egy érdekes tapasztalatom, és ez már átvezetés a Tanya Színház témához. Hát be kell valljam, hogy nem úgy terveztem a mai műsort, ahogy végül létrejött, hogy ti hárman lesztek a vendégeim. Az volt az elképzelésem, hogy ha már Pásztor István hívásának eleget tettek a színház igazgatói, illetve társulatvezetői, akkor talán eljönnének az észverésbe is, és itt a nyilvánosság előtt is kifejthetnék mindazokat a gondolatokat, azokat a elképzeléseket, azokat a stratégiai meglátásokat, amelyeket nyilván ezen a pártszékházbeli tanácskozáson kifejtettek, ugye oda elmentek. Nekem viszont az 5 igazgató, illetve társulatvezetőből 3 tulajdonképpen objektív vagy szubjektív okokra hivatkozva, de kosarat adott. Úgyhogy így nem jött létre ez a műsor, sajnálatos módon. És ezzel kapcsolatban akartam így elmondani azt a meglátásomat, és a véleményetekre volnék kíváncsi, hogy mit gondoltok erről, hogy mintha már nem csak a politikusaink, hanem az intézmény vezetőink is egyre gyakrabban zárkoznának el a nyilvánosságtól, illetve ha kényes kérdések kerülnek terítékre, akkor egyszerűen nem akarnak nyilatkozni, nem akarnak róla beszélni. Ti mit láttok e mögött? Mi lehet az oka? Tehát minek tulajdonítható ez az attitűd, Márk?
Szeretném, ha egy pillanatra a múltba tekintenénk, és mondjuk jusson eszünkbe Szerb-Horváth Györgynek az írása, az volt a cím, hogy a Vajdossági Magyar Bölcsek protokollumai, ez valahol a 90-es évek közepén vége felé íródott. Ez nagyon érdekes írás, mert hogy azt fejtegeti, hogy miféle ellentétek, pólusok léteznek a vajdasági magyar közösségben, mondjuk Újvidék versus Szabadka, irodalmárok versus társadalomtudósok, politika versus magyar tanszék, és azért hasznos szerintem ez az írás, mert a segítségre jobban láthatjuk önmagunkat, ugyanis szerintem ezek a pólusok nem léteznek. Te mondtad az előbb, Csaba, hogy vannak ezek a furcsa pólusok, tényleg nagyon furcsák, mert szerintem nem nagyon léteznek. Mert hogy nem beszélhetünk ma számottevő Újvidék-Szabadka ellentétről, furcsa lenne, ha bárki azzal hozakodna elő, hogy a magyar nyelv és irodalom valamiféle intézményesítettsége bármiféleképpen szemben állna a társadalomtudomány intézményesítettségével, annak a hiányával, vagy hogy politika versus magyar tanszék. Itt még talán valami létezett is az elmúlt években, de ma erről szerintem nem beszélhetünk. Úgyhogy tulajdonképpen az történt szerintem, hogy főleg a kulturális vagy personális autonómiánk, az intézményrendszerünk kiépülésével, a közösség, ez nyilván az autonómia negatív hátulütője, a közösség alapvetően monolit lett, egyszínű, és nem azért, mert minden nemű feszültséget sikerült volna kiiktatni a nyilvánosságban, nyilván nem, hanem gyakorlatilag ezzel, hogy a közösség egysíkú lett, megint hangsúlyozom, hogy az autonómia miatt, a közösség tudatalattiába száműzték az egyet nem értést, a disszenzust, nem csak politikailag, hanem kulturálisan is, és ez szerintem egyébként nem természetes, mert az egyetértés minden jól működő közösségi életszerves része. Gondoljunk bele abba például, hogy hány kritikai hangnemű vitát olvashattunk, hallgathattunk meg az elmúlt években, nem feltétlenül politikai jellegűt, hanem mondjuk kulturális jellegűt, hány tanulságos elmélyült körültekintő vitára került sor. Szerintem alig jutna eszünkbe ilyen az elmúlt 10 évből mondjuk. Ez alapvetően azt jelenti, hogy megszűnt a kritikai nyilvánosság, és hát a egyszólamúság mellett annak sincs, arra sincs lehetőség, hogy valamely kulturális intézmény vezetője, vagy valamely tagja meghatározó módon megszólalhasson a közösségi térben.
Igazából egyetértek Márkkal, hogy ezek a pólusok úgymond eltűntek, viszont az is lehet, hogy ez a monolit, amiről beszélsz, az persze logikus lenne, hogy akkor az teljesen homogén, de lehet, hogy annyira heterogén, hogy már homogénnek tűnik. Másrészt pedig én nekem az a véleményem, hogy itt részint egyfajta félelem játszik közre, mármint beszéljünk akkor a színházak vezetőiről, többféle félelem, eközt ugye ott van az anyagi függés, nyilván szerint, ami nagyon közre játszik. Nagyon sajnálatosnak tartom egyébként, hogy részint tényleg, hogy nem vállalták, hogy eljönnek, meg hát Csaba, én nem tudom, én elhívnám akár a pásztort, meg a hajnalt is, és akkor fejtsék ki, mert mi az, hogy nem sajtónyilvános, meg mi az, hogy egyáltalán nem nyilvános. Tehát egy ilyen dolog, ő azt mondta, hogy moderálni fog. Én nem tudom, hogy ott ő moderált, vagy parancsokat osztogatott, vagy mi a francot csinált. És hogy ez nem tudom, hogy ez most nem érdekli az embereket. És akkor a magyar szóban megjelenik egy cikk a Pásztor Pistának, ahogy hívják, a Facebook oldaláról. És hogy ennyit tudunk az egészről. Vagy javítsatok ki, mert én nem követem a sajtót, én most épp Hrabált olvasok, és nem vesztegetem az időmet arra, hogy... De amíg magyar szónak tagja voltam, akkor sem olvastam a napi sajtót, mert az egy rakás baromság általában. Tehát most vagy... Nem igazán hiszem, hogy abból lehet tájékozódni objektíven. Tehát én előbb tájékozódok Dostoyevskyből. Uh-huh. De mi az, hogy nem sajtónyilvános? Tehát, hogy itt ez a része. Mert szerintem az elég egyértelmű, hogy tényleg mi van, ahogy hívják a színházak vezetőjével. Hát nyilván behúzzák a farkukat. Uh-huh. Behúzott farokkal viszont nem lehet, behúzott farokkal nem lehet élni, nem lehet csinálni művészetet, nem lehet kultúrát csinálni, tehát abszolút behúzott farokkal semmit se lehet csinálni. Ott hangyarobotként lehet egzisztálni, és akkor annyi. De hát nyilván ugyanúgy a Pásztor Pista is húzza be a farkát más előtt, meg, és akkor mehetünk körbe. Egy nagy behúzott farok most ez a jelenkori társadalom.
Igen,
bocsánat, mondjad.
Igen, ez egy alapvető probléma, tehát ez a bezárkózás és provincializálódás, tehát, és ez most nem csak a vajdaságra értendő, az abszolút Magyarországon is tapasztalható, hogy tehát nagyon kevés olyan vita van, amiről itt beszélünk, hogy akkor ugye nyilvánosság előtt kibeszélni. Nyilván a hatalom képviselőjétől elzárkóznak, de nagyon sok minden problematikus ilyen szempontból. Tehát, hogy, és ez egyrészt van ez, amiről beszéltetek, hogy van az az egzisztenciális félelem, függés ugye a hatalomtól, hiszen az a közintézményekben olyan emberek vannak, akiket a hatalom nevezett ki, és így tovább. A másik pedig, ami miatt az nem csak a közéleti szereplők zárkóznak el a nyilvános vitától, de egy alapvetően érzékelek egy letargiát így a társadalomban is, mint hogyha volna egy nagy csalódás abban, hogy bármi is változna attól, hogy van egy észverés, attól, hogy van egy nyilvános vita, mint hogyha csalódnának előre abban, hogyha egy másmilyen politikai mozgalom, másmilyen politikai párt kerül hatalomra, hogy az másmilyen lenne. Hogy az ugyanúgy korrupt lenne, ugyanúgy kiépíteni a saját hatalmi hálózatát, és egész egyszerűen az emberek fásultak, és vagy passzívan ugye éltetik a fennállót, vagy egész egyszerűen elmennek innen.
Uh-huh. Nyilván, mert politika mint olyan nem működik. Most ne menjünk bele a mély filozófiai vitákba, de nem működik. Nem működik. Valami, valami, valami van, de alapvetően nem funkcionál a maga a politika. Azért is nem foglalkozok vele egyébként.
Csak most.
Most sem. Nem politika. Most egy kicsit idéztem végig, csak nem jöttetek rá.
Picit elkezdtük a Tanya Színház ügyet, illetve érintettük, aztán kicsit elkalandoztunk, úgyhogy most visszatérnénk megint a Tanya Színházhoz. Gondolom, hogy a nézőinknek nem kell túlságosan részletekben menően elmondani azt, hogy mi történt. Tehát röviden csak annyit, hogy a Tanya Színház idei előadásának turnéját nem tartották meg, ugyanis a Magyar Nemzeti Tanács elnökének aláírásával egy levél érkezett, illetve egy kérésbe csomagolt felszólítás a Tanya Színházhoz, hogy az idén talán ezt nem kellene megtartani, az okokat szintén nem fogom ismertetni, ez is azt gondolom, hogy mindenki olvashatta ezt a levelet, vagy megkeresheti az interneten. Lényeg az, hogy nem volt az idén turné, viszont a Tanya Színház csapata úgy döntött, hogy minden nap lejátsza ezt az előadást. De nem is erről akarok beszélni, hanem igazából arról, hogy nagyon sokan a nézők közül nem csak oly módon mutatták ki a maguk ellenállását, hogy megjelentek az előadáson, vagy többen többször is megnézték, hanem úgy is, hogy egy petíciót indítottak, amelyben arra szólítják fel a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy határolódjon el elnökétől, Hajnal Jenőtől, akinek ez a levele érkezett, illetve aki praktikusan letiltotta ezt az idei turnét. Az aláírók között van köztetek kettő, ha jól tudom. Ha jól tudom, bár nem ellenőriztem, Márk nem írtad alá. Úgy tudom, hogy eleve az ilyen petíciókkal kapcsolatban van egy ellenérzésed. Kérlek, azt fejtsd ki, hogy miért gondolod azt, hogy az értelmiségi szerepvállalásoknak ez nem egy megfelelő formája, hogy nyilatkozatokban, petíciókban próbál harcolni az igazságtalanságokkal szemben.
Azzal kezdeném, hogy én láttam az aláírásnak sokkal hatékonyabb és meggyőzőbb formáit is, pont a Tanya Színház esetében. Látni véltem, különösen a septében megszervezett alkalmi Facebook csoportban, hogy egyesek például különböző eszközöket, javakat visznek a színészeknek, vagy például, hogy a közösség konstruktív módon megbeszéli egymás között, hogy akkor én megyek Újvidékre a Kavillóra, csatlakoztok hozzám, és így tovább. Szerintem egy jó közösség, amely képes önszerveződni, az pontosan ezt csinálja. És ehhez képest az aláírás az egy nagyon gyenge, nagyon kevéssé hatékony forma szerintem. Az önszerveződésben rejlik a megoldás kulcsa, és nem pedig az aláírósdiban. Az igazi persze az lenne, de érzem én is, hogy hiperbolizálok, és túl sokat várok el magunktól, persze egyébként miért ne, az igazi az lenne, és a közösségünk el tudná tartani úgy a Tanya Színházat, hogy ne szoruljon se állami politikai támogatásra, sem pedig a piaci mechanizmusokkal nem függne, hanem alapvetően a közösség szeretetétől, hogy így fogalmazok. Ez lenne nyilvánvalóan a legjobb.
Bocsánat.
Az aláírás, mint forma, nyugodtan persze.
Zárójelben, arról nem is beszélve, hogy a politikai támogatást is a mi zsebünkből veszik ki, tehát azt is mi adjuk, csak hát passzív módon, de abszolút nagyon jókat mondasz, bocsánat. Folytasd, de haragudj.
Jó. Tehát az aláírással kapcsolatban fölvetnék mondjuk egy olyan banális kérdés, hogy az elmúlt 30 évben megfigyeltük mindenféle aláírósdikat, amik általában úgy néznek ki, hogy eminens értelmiségek előre lépnek, úgy, mintha ők a legalitárius honpolgárok közösségén belül egyenlőbbek lennének az egyenlőknél, és úgy előre lépnek, és azt mondják, hogy a mi aláírásunk nagyon fontos, és ti többiek meg esetleg jöhettek a neveinkkel utánunk, ez ugye engem mindig is zavart. A Tanya Színház esetében ez kicsit ambivalensebben alakult, emlékszem például, hogy a Literán megjelent egy olyan cikk, hogy olyan jeles személyiségek írták alá a ezt a dolgot, mint Ladik Katalin, Fányvesi Otto és Tolnai Otto, és akkor nem értem, hogy miért szól minden történet, amely a közösség ugye, és nem az egyének, hogy miért szól arról, hogy melyik értelmiségi annyira prominens, hogy a nevét kiemelt.
Na jó, hát ez
volt az elitizmussal szemlélkedő.
Ez egy cikk volt a Literán, tehát nyilván a Litera azt emelt.
Vagy a Szabad Magyar Szó megjelent egy cikk arról, hogy kik az első aláírók, és abban megint éreztem, hogy olyasmit, hogy mi értelmiségiek kiemelkedő szimbolikus tőkével rendelkezünk, és mi majd először aláírunk, és aztán majd a többiek. Engem ez egy kicsit zavar, de mondom,
hogy ennek van egy ilyen húzó ereje?
Nem, én azt gondolom, hogy a Tanya Színház elsősorban most romantikusan fog fogalmazni a népé, és nem elsősorban arról kéne szólni, hogy ki milyen prominens ember a közösségek, nem, ez egy alulról szerződő dolog kéne, hogy legyen, és mondom, az aláírós szerintem egyébként se hatékony, de ennél sokkal autentikusabb formái létezhetnének, és ebben az esetben léteztek is az ellenállásnak.
De a végső verzióban nem ABC sorrend szerint mentek az aláírások? Mert egyébként nagyon
egyetlen. Beérkezési sorrend szerint, de ez azt gondolom részletkérdés. Tehát ha jól tudom, a petíció aláírása, mármint az internetes petíció aláírása is teljesen esetlegesen alakult, tehát ki mikor írt alá olyan sorrendet. De én arra volnék kíváncsi, hogy ti, akik aláírtátok, tehát Roland, Csaba, miért gondoltátok azt, hogy ez fontos? Roland.
Én úgy gondolom, hogy minden egyes tiltakozási forma jó lehet, akkor nem jó, hogyha annyiban marad. Tehát, hogyha valaki azzal, hogy aláírt egy tiltakozást, ezzel kipipálta a politikai cselekvést, tehát vagy egyáltalán azt a fajta tiltakozást, hogy akkor most valamit változtassunk is meg közösen. Valójában a petíció fölhívására a közös változtatása. Természetesen ellentmondásos, egyetértek azzal, amit a Márk mondott, hogy kiemelünk néhány nevet, és akkor mint hogyha ők fontosabbak lennének a közösség többi tagjának. Nem. Itt mindenki egyenlő a tiltakozásban. A nem, az a szó, hogy nem, nem értek egyet ezzel, az ugyanúgy hangzik Tolnai Otto szájából, mint bárkitől, aki ezt aláírta. Nincs különbség ebben a tekintetben a két aláíró között. Természetesen itt ezt a szimbolikus tőkét, amit a Márk említette, ezt arra használtuk, hogy figyelmet felhívjuk természetesen arra, hogy minél több ember nézze meg. Mert hogyha nincsenek ott ezek a nevek, nincs ott ez a szimbolikus tőke, akkor nem is biztos, hogy megnézi, nem is biztos, hogy érdekli. Ez az egész kis tanyaszínház, egy ilyen kis provinciális valami, mit foglalkozna, hogy bármit is ezzel. Viszont ezzel meg utána néztek, ezzel odafigyeltek. Ez nem jelenti azt, hogy többet jelentene, ugye a Tolótól, meg Ladik Katalin aláírása. Egyébként gratulálok Ladik Katalinnak a most elnyert újvidéki irodalmi díjához. Tehát visszatérve, és ez olyan díj, aki bárki, aki olyan tehetséges, mint ő elnyerhetik. Na visszatérve ehhez, tehát a petíció szerintem, mint a sok tiltakozási forma egyike, ugyanúgy helytálló, megvan a helye. Akkor nem jó, ha csak ennyiben merül ki. Ugye én azt gondolom, ennek volt egy nagyon nagy pozitívuma az, hogy például olyan emberek is aláírták, akik egyébként ellenségei egymásnak. Tehát a már említett ugye egyetemi oktató, és aztán volt egy másik egyetemi oktató, aki egyébként vele ellenséges viszonyban van, és mégis mind a ketten aláírták ezt a petíciót. Ezt például pozitívnak találom. Pozitívumnak találom azt, hogy egy probléma, még hogyha ugye mondhatnánk azt, hogy ennél sokkal súlyosabb dolgok is zajlanak egyébként Vajdaságban is, Magyarországon is. Jó, a korábban is Vége Lászlónak vannak nagyon jó meglátásai azzal kapcsolatban, hogy az értelmiségi mikor hagyta cserben a közösséget. És miért nem akkor, ugye? Mert most már itt van egy probléma, most már tulajdonképpen lekéstünk egy vonatot, most már sokkal nehezebb, most már ilyen ügyekben is odaszólnak, hogy nem lehet káromkodni, nem lehet szódát használni, pisilésgyanánt a színpadon. De teljesen nevetséges, teljesen abszurd. De éppen ezért, ez ami most történt, ez egy jó energia, kétségtelen, hogy az, hogy valaki elment megnézni, ezzel támogatta, támogatta, akár anyagilag, akár ételt, italt vitt oda az embereknek, akár pszichológiai segítséget nyújtott azoknak a fiatal színészeknek, akik most teljesen kiszolgáltatva voltak ugye a médiának. Szóval ezek nagyon fontos tettek, gesztusok. A petíció is fontos szerintem, de nem önmag. Tehát nem, ha csak ennyi, akkor az tényleg a harmadgyenge.
Csaba, milyen ellenállási formái lehetségesek egy értelmiségi föllépésnek? Mondjuk a petíció az az egyik közülük, de nyilván nem az egyetlen lehetséges.
Hát nyilván. Egyébként tehát mindkettő előttem szólva teljesen egyetértek, és én is azt gondolom, hogy a kettő dolog az kiegészíti egymást. Egyrészt mondjuk gesztus értéke volt például ennek a petíciónak, részemről az ilyen több irányba szólt ez a gesztus, egyrészt a színészeink felé, másrészt a napilap felé, akitől búcsút mondtam, és pont ez hozott végső döntéshez. És másrészt pedig az, hogy nyilván figyelem felkeltés, amiről már Roland is beszélt, tehát abszolút szerintem elmondtak a lényeget, sok mindent nem tudok hozzáfűzni. Hát mit lehet még csinálni? Nem tudom. El lehet menni mondjuk, tehát hogyha így folynak a dolgok, tehát megy most ez a mismásolás, meg elkenegetik ezeket a dolgokat, ugye, tehát hogy nem tűzték napirendre.
De egyébként napirendre tűzték, illetve fogják a következő,
van egy ilyen ígéret. Fogják tűzni, nem tudom, hogy mennyire becsülik alá a memóriánkat. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg napirendre fogják-e tűzni, de most is napirendre tűzhették volna, mert az, amikor átadtuk személyesen a petíciót, előtte már elküldtük e-mailben, meg elküldtük ajánlott levélben, tehát nem igaz, hogy 6-án futott be. És akkor nem tudom, mit lehet csinálni? Például el lehet menni az MNT székház elé, és akkor viszek egy üveg pálinkát, felét megiszom, a másikfélét ráöntöm a fejemre, és fölgyújtom magamat. Nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Nem tudom. Nyilván tiltakozni folyamatosan, nem hagyni, hogy elüljön az ügy. Csak nehéz, mert nehéz föntartani az emberek kíváncsiságát. És valóban a memóri, tehát a teljes közegnek a memóriája, vagy ez a kollektív memória, ez valahogy nagyon-nagyon-nagyon gyöngén működik. És még azt sem tudom, hogy mikor lesznek a következő választások, de nem tudom, hogy addig, hogyha ez így tényleg ennyiben marad, akkor ki fog erre emlékezni, és kit fog ez befolyásolni. De hát nyilván kell bizakodni. Nem tudom, milyen te neked, Csaba, milyen ötleteid vannak, mit lehetne még itt csinálni?
Hát ez a műsor nem igazán arról szól, hogy szerintem mit lehetne csinálni. Úgyhogy inkább azt kérdezném tőletek, hogy ugye sokszor felvetődik ez a kérdés. Azt hiszem, körülbelül a 90-es években találkoztam vele így sűrített módon, hogy az értelmiséginek van egy kötelezettsége a közéleti szereplés iránt. Tehát volt egy ilyen elképzelés, és ezzel szemben pedig egy másik, hogy az értelmiségi akkor is abszolút jól végzi a dolgát, hogyha csak azt az értelmiségi munkát végzi, a csakot idézőjelben, tehát amit egyébként is végezne, egyetemen tanít, egy intézetben kutat, bármi ilyesmi, és közvetlenül a napi politika, vagy mondjuk a közügyek szintjén nem kapcsolódik a közösség ügyeihez. Már mit gondolsz, van-e esetleg olyan történelmi pillanat, vagy egyáltalán hogy lehet ezt fölismerni, amikor egy értelmiséginek kutya kötelessége részt venni a közügyekben? Egyáltalán fölmerül-e ilyen kutya kötelesség szerinted?
Talán voltak ilyen történelmi pillanatok, hogy a modern értelmiség szerepvállalása akkor kezdődik, amikor Zoláék felszólalnak a franciaországi Dreyfus ügy esetében, és aztán nyilván lehetne hosszan fejtegetni, hogy ez a történet aztán hogy alakult, nem csak Franciaországban, hanem másutt is, ugye ott van a Sartre-nek a nagy gondolata az elkötelező tangozált értelmiségről. De azt gondolom, hogy ez a múlt tehát ezen alapvetően túl vagyunk, illúziókba riggatjuk magunkat, hogyha azt hiszük, hogy az értelmiségi státusza ugyanaz, mint 100 évvel ezelőtt. Ennek vannak nagyon egyszerű okai, az egyik például az, hogy a tudás jelentős mértékben demokratizálódott, részben az internetnek köszönhetően, de mondjuk 100 évvel ezelőtt nem történhetett volna meg, hogy a közösségi ügyet élőben ilyen nagy elven nagy, hát potenciálisan nagy közösség előtt megvitassanak, és azt gondolom, hogy minden polgárnak kötelessége az, hogy a közös dolgokról gondolkodjon, reflektálja őket, hogy cselekedjen, hogyha szükséges, és különösen akkor, amikor valamely hatalom olyannyira domináns pozíciójára tesz szert, és olyannyira a közösség jelentős részének, vagy akár a kisebbségének ellenében cselekszik, hogy valamit egyszerűen tenni kell. Ez szerintem mindenhol polgára érvényes, és nem gondolom, hogy az értelmisége sokkal jobban, mint máson polgára.
És hogyan lehet ezt a pillanatot fölismerni? Ezt a pillanatot hogyan lehet fölismerni? Tehát ugye nyilván történelmi távlatból az látszik, hogy na, itt kellett volna, hogy az értelmiség megnyilvánuljon, és nem tette, vagy megtette, de hogyan tudod a mai napon fölismerni, hogy ez a pillanat vajon olyan-e? Tehát mondjuk a Tanya Színház ügye olyan volt-e?
Én őszintén szóval nem vagyok benne biztos, hogy azt kell firtatnunk, hogy az értelmiség vajon megszólalt. Most felhozok egy példát, mégpedig a te esetetet, Csaba, amikor téged leváltottak a magyar szó éléről, igenis voltak értelmiségiek, akik beszéltek, ott ültem például kisügyesen, amikor Végel László, Gerold László és mások beszélgettek, és egy elég érdekes beszélgetés kialakult, de szerintem például az az eset is azt mutatta meg, hogy ha csak az történik, hogy az értelmiség beszél, az önmagában semmit nem eredményez. Igenis az egész közösségnek és közönségnek involválódnia kell ahhoz, hogy politikailag hatékony cselekvésre sor kerüljön. Tehát az értelmiség ugyan mondhatja magáét, ez egy belterjes önjáró valami lesz, hogyha nem tud nagyobb hullámokat verni.
Uh-huh. Akkor még csak egy kérdés erejéig beszéljünk a közösségről. Szerintetek most a Tanya Színház ügyében hogyan vizsgázott a vajdasági magyar közösség, hogyha lehet ilyen fellengzősen fogalmazni, Rohant? Gondolok az önszerveződésre, gondolok a petícióra, gondolok arra, hogy teltház volt minden nap a kavillói Tanyán.
Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény volt ahhoz képest, hogy hogyan nézett ki eddig, ugye ezek a problémák. Én nagyon sok pozitívumot látok ebben, tehát örülök, hogy ez így megtörtént, és köszönöm szépen Hajnal Jenőnek, VMS-nek, hogy lehetővé tette számunkra ezt ennek a megtapasztalását, ami tulajdonképpen saját erőnk van, ahogyan Patti Smith énekli, people have the power.
Köszönöm szépen, ez egy tökéletes végszó volt, úgyhogy megköszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 38. adása, ezt a műsorunkat már holnap visszanézhetik a YouTube csatornánkon, az Autonomia Portál YouTube csatornáján, úgyhogy YouTube keresőbe elég beírni azt, hogy Autonomia Portál, vagy azt, hogy Észverés, és már is meg fogják találni, de ugyanígy itt a Facebookon is visszanézhető a műsorunk, az Autonomia a második nyilvánosság, Szabad Magyar Szó és a Magló Csisztács Facebook oldalán, és holnaptól úgy szintén, valószínűleg olyan este felé, a podcast alkalmazásokon keresztül is meghallgatható a műsorunk. Egy hét múlva ismét lesz Észverés, addig is a viszontlátásra.